are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Jó estét kívánok kedves hallgatóinknak! Finta Gábor jelentkezik ismét a Híres Magyar Előadó Művészek sorozat legújabb adásával. Mai műsorunkban egy tenoristát mutatok be, aki pályája legnagyobb részét külföldön töltötte, de időnként fellépett a Magyar Operaházban is. Neve Kónya Sándor. Kónya Sándor Sarkadon született 1923-ban és 2002-ben halt meg Ibizán. Az olasz és német repertoár világszerte ünnepelt megszólaltatója volt, nagy sikereket aratott Wagner műveinek főszerepeiben is. A Zeneakadémián dr. Székelyhídi Ferenc növendéke volt, budapesti képzése a II. Világháború miatt azonban megszakadt. Németországban hadifogságba került, innen szabadulva énektanulmányai Detmoldban, később Rómában és Milánóban folytatta. 1951-ben a Bielefeldi Városi Színházban debütált Maszkányi Paraszbecsületének Turiddujaként, majd egy évadra Darmstadtba, és 1955-ben a Nyugat-Berlini Operaházhoz szerződött. A nagy áttörés 1958-ban Bayreuthban következett be a Wagner Fesztiválon, ahol leghíresebb szerepét a Lohengrint énekelte hatalmas sikerrel. 1971-ig volt visszajáró művész. A Nürnbergi Mesterdalnokok és a Parsifal főszerepeit is játszotta. Az első bayreuthi év után elindult nemzetközi karrierje. 1959-ben Párizsban és a Caracalla termáiban rendezett fesztiválon, 1960-ban a Milánói Scalában és San Franciscóban, 1961-től 13 éven át a Metropolitan Operában lépett fel. 1963-tól volt rendszeres szereplő a londoni Covent Gardenben. Dél-Amerikától Japánig járta a világot. Az 1960-as évek közepétől Budapestre is gyakran visszatért. Visszavonulása után a Stuttgarti Zeneművészeti Főiskolán tanított. Utolsó éveit Ibizán töltötte. Lemezeket főként pályája elején készített. Két stúdióban készült teljes Wagner felvétele, a Nürnbergi Mesterdalnokok Rafael Kubelikkel és a Lohengrin Erich Leinsdorffal. Ezek a legjobbak közé tartoznak. Ma főként élő kallósz felvételek CD kiadásai kaphatók. Sok felvételén olasz operákat énekelt németül. Én is egy ilyen felvételről hallottam először a Magyar Rádióban, a Bohém életből énekelt németül. Nehezen tudtam elviselni a megszokott, dallamos olasz után a kemény és darabos német szöveget, de hangját és muzikalitását mindig nagyra becsültem. Most hallgassák meg Mimi és Rodolfo duettjét a Bohém élet első felvonásából. Kónya Sándor és a világhírű Renata Tebaldi énekel. Il cuore di Gesù
Torno.
Következik Cavaradossi levélágiája és kettőse Toszkával az opera utolsó felvonásából. Kónya Sándor partnere Regine Crespin.
Hello, hello.
prendo ogni strano odore, ad esser mio la gioia di desire. Lasciano di te come di fiamma d'oro. Io volgo nel cielo scalarire, vedrò nell'occhio tuo rivelatore.
Most hallgassák meg a Grál elbeszélést Wagner Lohengrin című operájából, ez volt Kónya Sándor leghíresebb alakítása. Szerintem csodálatosan énekli ezt a nehéz áriát.
Thank you.
Kónya Sándor gyakran kirándult az operett világába is. Befejezésül egy dalt énekel Karl Zeller a Madarász című operettjéből.
Nagyapám hús éves volt, dombok közt sütött a hold, mikor géti losba jár, és a fák közt lánc talál, olyan édes volt a lány, csalogányka volt a hold.
Muzsikáj,
További jó szórakozást kívánunk!
Királyi udvarok nem csak a reneszánsz, hanem a barokk korában is fontos szerepet töltöttek be az egyes európai országok kultúrájának és művészetének fejlődésében. Olvashatjuk a Magyar Irodalom Története című könyvben. A magyar művelődés viszont Buda elfoglalása, sőt valójában már Mátyás halála óta nélkülözni volt kénytelen azt a támogatást, amelyet egy nemzeti jellegű királyi központ nyújthatott. A fejedelmi birtokok uraivá emelkedő főnemesi családoknak és az egyetlen magyar szuverénnek, az erdélyi fejedelemnek udvarai együttvévesen pótolhatták azt a funkciót, amelyet egy spanyol, francia vagy angol, de akár csak egy lengyel királyi udvar betölthetett. Ugyanezek az adottságok érvényesek a magyar barokk 17. századi évtizedeire is, eleve meghatározva az udvari kultúra lehetőségeit és korlátait. A magyar barokk udvari kultúra a reneszánsz korinak szerves folytatása, a hordozói is ugyanazok, az erdélyi fejedelmek és a királyi Magyarország nagy arisztokrata családjai. Mivel a barokk kultúra kialakulásának az ellenreformáció volt a legfőbb útegyengetője, az utóbbiak jelentős szerepet játszottak, mint a protestánsnak maradt erdélyi udvar. A két Rákóczi, különösen Első György emellett még elődeinél is jóval kevesebbet áldozott művészetre és a barokk udvari életben nélkülözhetetlen fényűzésre, részben takarékosságból, részben az ortodox kálvinizmus erkölcsi szigorától befolyásolva. A reneszánsz udvari kultúrának a barokkba való átmenete így elsősorban a nagy magyarországi főúri családok körében ment végbe. A barokk udvari élet és kultúra kialakításában a kezdeményezés a joggal első magyar barokk főúrnak nevezett Eszterházy Miklós nevéhez fűződik. A reneszánsz és barokk határán ő az utolsó nagy parvenű a magyar főnemesek között, ő futotta be az utolsó reneszánsz típusú főúri karriert, és magával hozott még valamit a reneszánsz határtalan egyéni ambícióiból. A barokkor Magyarországon is a nagy muzeális magángyűjtemények kialakulásának az időszaka. A 16. századi kezdetek után nem csak a fegyverek és a nagyértékű ötvös tárgyak, hanem a régiségek, érmék, furcsaságok gyűjtése is megindult. Nagy gondot fordítottak a főurak képtárak létrehozására, az Eszterházyak a 18. században is folyton gyarapodó képtára a Budapesti Szépművészeti Múzeum gyűjteményének az alapja lett, de kitűnő külföldi mesterek alkotásaival rendelkeztek a Batthyányiak, Zrínyiek, Nádastiak is. E fényes keretek között gazdagon bontakozott ki a barokk udvari élet, lakomák, vadászatok, családi események alkalmával rendezett ünnepségek, díszes temetések elmaradhatatlan részévé váltak ennek az életformának. A világi tárgyú udvari színjátszás is a főnemesi udvar reprezentációs igényeinek szolgálatában állt. A katolikus főúri udvarok a legszorosabb kapcsolatban, kulturális ideológiai közösségben voltak a főpapi és jezsuita központokkal. Általánossá kezdett válni, hogy a püspöki és érseki székeket a nagy arisztokrata családok sarjaival töltötték be, s főúri családok voltak a jezsuita kollégiumok legfőbb támogatói. A Pázmány alapította Nagyszombati Jezsuita Egyetem ennek a katolikus udvari világnak egyik fontos szellemi tűzhelyévé fejlődött. Ez a szerepe csak növekedett azáltal, hogy 1640-ben újra alakult, most már az egyetem szolgálatába a Nagyszombati nyomda, mely a pozsonyi érseki műhellyel együtt tevékenyen kivette részét a katolikus egyházi és udvari irodalom terjesztéséből. Az irodalom igen előkelő helyet töltött be a 17. századi magyar udvarok életében. Az ellenreformáció érdekeit szolgáló műveknek, valamint az ezekkel vitatkozó protestáns iratoknak nagy részét továbbra is valamely főúri patrónusnak dedikálták, s az ő költségükön nyomtatták ki. A főurak azonban nem csak támogatták az irodalmat, hanem maguk is művelték. Közjogi funkcióik, a politika s az udvari élet szinte valamennyit tollforgatásra kényszerítette, ha egyébre nem, felterjesztések, memorandumok, hivatalos tervezetek, s főleg magánjellegű vagy nyilvánosság elé szánt levelek írására. A példát itt is Eszterházy nyújtotta, rendi koncepcióját számos javaslatban és nyílt levélben fejtegette, sőt, az erdélyi fejedelemmel vitatkozó leveleit nyomtatásban is közreadta. A már többnyire anyanyelvű barokk levél eleinte sokat megőriz a humanista retorikából, népszerűségét azonban főként annak köszönheti, hogy lehetőséget biztosít a mondani való szabadabb, kötetlenebb áradására, a rábeszélés személyesebb és hathatósabb módjaira. Eszterházy levelei még a barokk levélműfaj fejlődésének kezdetén állanak, hatásuk azonban a kor nagy levélíróin, Zrínyin és Kemény Jánoson át az egész korszakon keresztül nyomon követhető. A főnemesi írók a kor új igényeinek megfelelő nagyobb irodalmi kezdeményezésekkel is felléptek, az ő körükben születik meg az eposz, a politikai értekezés, a művészi memoár. Másrészt a korábbi főúri irodalom számos műfaját és tematikáját is tovább ápolták, immár az új barokk stílus jegyében. magyar barokk egyik legnépszerűbb költője, Benicki Péter, rokonságban állott a Felvidék számos főúri és gazdag nemesi családjával. Életének jelentékeny része főúri familiáris szolgálatban telt el. A költészetet magános óráinak vidítására, kellemes időtöltésű művelte, de verseit kiadásra szánta, mert végrendeletében pénzt is hagyományozott kinyomtatásukra. Barátja, Bartók István esztergomi kanonok tette közzé őket még Benicki halála évében, Magyar Ritmusok címen. A mélyebb megrendülést, vagy a személyes hangvételt nélkülöző vallásos verseiből az átlagember kedélyvilága tükröződik, gyakori témája a bűnbánat, ilyenfajta verseiben találunk színesebb, fordulatosabb barokk pátoszt. Istenes versei között akad a teremtett világ szépségét dicsérő, a mennyországról elmélkedő, az utazás közben oltalmat kérő. Benickinek is kedvelt témája a szerencse álhatatlanságáról való elmélkedés, gyűjteményében három ilyen vers található. Benicki Péter, hogy az Isten egyedül maga veri az hadakat, és nem emberi erő által. Seregek hadnagyas vitézek strázsája, ki lakol az egekben, onnét intesz, rendelsz, és karodon viselsz, mert úr vagy, magas mennyben, áldod bátor szívvel, harchoz erős kézzel, ki harcol te nevedben. Mert egyedül Isten, ki vitézzé tészen, vehetsz erőt kezéből. Nem jön ő fegyverrel, de csak tekintettel parancsol az egekből. Nézi a szíveket, és nem az erőket, nem vérhadat kezéből. Méltó hát kegyelmét kérned, segedelmét íj hatalmas vezérnek, kitül áldást vehetsz, és romlást is nyerhetsz, ha nem teszel kedvének, magasztal, kit akar, mást meg porba takar nagy ereje kezének. Ellenség gyors lovát látván, s éles kardját ne retteg szívedben, fene párdusz bőrét, tigris farkas szőrét bátran nézzed mezőben, Allah kiáltása, dob strombita szava ne hasson füledben. Ágyú ropogása, mint ég csattogása, rettenhetne szívedben, sok sűrű kópia kiterült zászlója háboríthat elmédben. A sok festett pajzs, nyílhegyes vasa is mit nem tüntet szemedben? Dávid paritjával, Gedeon lámpással ellenségeit meggyőzte, az erős Sámson is csak Szamár állal és Filiszteust megverte. Sátorában Jahel sziszterát vasszeggel az földre leszegezte. Mert az úr volt vélek, s bátorodott szívek nem bíztak fegyverben, mert hol Isten harcol, ott az pogány oszol, futnak s bújnak rejtekben, vesznek azért gyakran, akik bíznak bátran magányos erejekben. Most azért pajzsodat tisztítsd, spáncélodat keresd fel az ágy alól, ékesítsd kardodat, s hízlaljad lovadat, fogd ki az ekem elől, ne bízd magad másra, hogy ne jűj romlásra, hanem magad menj elől. Buzduljon fel véred, terjezd régi híred, meg ne rettenj pogánytúl te éles tőrödet, s kemény fegyveredet hízlaljad török vértől, áldozzad rút vérét, nyisd fel dögös erét, hogy légy áldott az úrtól. Hazánk rontására, s népünk rablására, hogy az pogány készülne, régi vitézeknek, szkítiai vérnek írtam, meg ne rettenne, hanem régi máshoz, s hadakozó társhoz társul mellé sietne.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Szeri Bélát hallják az Ottavai Magyar Rádió adásában. Mai adásunkban folytatom fűszerismertetőmet. Elsőnek a fokhagymáról szeretnék beszélni. Elő- és Dél-Ázsiában honos, nálunk is termesztett évelő növény. A fokhagymáj több gerezd együttese alkotja, amit ezüstfehér borító levelek több rétege fed. Tápanyagigényes. Sajátos, erősen aromás, már-már kellemetlen szagú, íze kissé csípős, erősen aromás. Illóolajat, alicén, C-vitamint, fehérjét, szénhidrátot tartalmaz. Levesek, főzelékek, szószok, mártások, sültek, vadas ételek, vagdalt húsok, kocsonyák, saláták fűszerezésére igen széles körben alkalmazzák. Kolbászok, szalámik, salátaöntetek, fűszerkivonatok ízesítője. Páclevek, fűszerkeverékek, fűszerezőszerek alkotó eleme. A fokhagymával bedörzsölt pirítós kenyér enyhén zsírozva, teával, finom reggeli. Antimikróbás hatása miatt bélfertőzéseknél alkalmazzák féregűző hatása mellett. Rendszeres fogyasztása esetén vérnyomás csökkentő hatású. Kiválóan alkalmazhat érelmeszesedés ellen, epe és májműködés segítő hatása is ismert. Baktericid hatású, a népi gyógyászat érelmeszesedés és magas vérnyomás ellen alkalmazza. Gyömbér. Nálunk régen is sokszor használt, ám egy ideje méltatlanul mellőzött fűszer. Pecsenyék, zsíros ételek, nehéz főzelékfélék, például bab, lencse, káposzta, tartósított savanyúságok kitűnő, az emésztést is könnyítő ízesítője. A kínai konyha népszerűsödése csempészte vissza a fűszerpolcokra, bár az angol konyha is kedveli. Pecsenyéket, sőt süteményeket is ízesítenek vele. Ki nem hallott csodálatos Méri gyömbéres kalácsáról? A fűszer a növény gyökértörzse. Budapesti piacokon friss gyömbérgyökér is kapható, szárított sokszor, őrölt, manapság már a sarki boltban is akad. Sok kínai recept friss gyömbért ír elő. Ezt legjobban úgy hamisíthatjuk, ha őrölt, reszelt vagy szárított gyömbért kevés citromlével keverünk el. Levesekbe, amikor főzzük a gyömbért, jobb egész darabokat használni. Pácba, sült megszórására az őröltet. Ahol a recept vágott vagy zúzott friss gyömbér pirítását írja elő, használjunk citromos gyömbérport. A friss gyömbérgyökeret aprítás előtt vékonyan meg kell hámozni. Egy-egy darabka gyömbérgyökeret őszintén ajánlok a tartósított savanyúságok üvegébe is. Kurkuma. Dél-Ázsiában honos fűszernövény, a gyömbérfélék családjába tartozik. Trópusi és szubtrópusi vidékeken termesztik, különösen Indiában, Kínában, Indonéziában. Mérsékelt égőv alatt nem nagyon termeszthető kertben. Évelő növény, a föld felett mintegy 90 cm magasra nő, levelei nagyok, a liliomhoz hasonlóak, sárga tölcséres virágai egyetlen központi virágszáron helyezkednek el. A gyömbérfélék családjába tartozó növény szintén a gyökerét használják. Élénk, téglavörös színű, kesernyés, aromás pora a curry-por egyik legfontosabb alkotóeleme. Már a 13. században Marco Polo is feljegyezte, hogy a kurkuma a sáfránra emlékeztető termény, bár ténylegesen nem olyan, mint a sáfrány, de hasonló célokra éppen úgy megfelel. A friss gyökereket megmossák, majd leforrázzák és szárítják. Ekkor a festéganyag egyenletesen eloszlik az egész gyökérben, ami a kurkumon kívül egy gyömbérszagú, egyesek szerint pézsma illetű és csípős ízű illóolajat is tartalmaz. A kurkuma az európai konyhakultúrában viszonylag új keletű, hazájában, Indiában viszont évezredek óta ismerik és használják. Orvosilag emésztés serkentőként, lázak, fertőzések, ízületi panaszok és májbetegségek ellen használták. Az ókori görögök ismerték ugyan, de csupán narancssárga festéket készítettek belőle. Fűszer formájában kitűnő étel és italszínező. Indiában szinte minden étel készítésénél felhasználják. Lényeges alkotó része a curry fűszerkeveréknek az angol Worcester mártásnak. A fiatal hajtásokat és virágokat Thaiföldön zöldségként eszik. A levelekkel Indonéziában hal ételeket ízesítenek. Az indiai vegetáriánus konyha is épít rá, különösen bab és lencse ételeknél. Nyugaton főleg mártások alkotó eleme, a likőripar színezőként használja. Gyakran adják mustárkeverékekhez is. Gyógynövényként még sok oldulóban alkalmazható, fő hatóanyaga a kurkumin révén. A vizsgálatok szerint hatóanyagai erősítik az epehólyagot, gátolják a vérrögök kialakulását, ezáltal csökkentik a trombózis veszélyt, serkentik a zsíranyagcserét, valószínű súlycsökkentést is előidézhetnek, és gyulladás csökkentő hatásuk is van. Sáfrány. Vöröses-barna, aromás illatú, kesernyés ízű növényi fűszer az ételt néhány szál és aranysárga színre festi. Régi fűszernövény. Ükanyáink mindennaposan használták levesek, mártások színezésére, ízesítésére. Mivel a fűszer a virág bibéje, gyűjtése nagyon fáradtságos munka, ez indokolja rendkívüli drágaságát. A sáfrány hatásos lehet a szívinfarktus megelőzésében. Spanyolország bizonyos tájékain elterjedt zsírdús ételek fogyasztása azért nem okoz gondot, mert konyhaművészetük gazdagon alkalmazza a sáfrányt, melynek krocetin nevű anyaga csökkenti a koleszterin szintet. A növénynek vérnyomás csökkentő hatása is van. Borsos árát magyarázza az is, hogy termesztése nem egyszerű. Liliumszerű virágai rejtik a három darab sárgás narancs színű bibét, melyek a valódi kincs hordozói. 160 ezer virágra, nem tévedés, 160 ezer virágra van szükség egyetlen kilogramm fűszer nyeréséhez. Nyugodtan helyettesíthetjük sáfrányos szeklicével. Torma. Aromás, kellemes, csípős íze folytán általánosan kedvelt fűszernövény, mely elvadulva ártereken, nedves réteken, kerítések és szántóföldek szélén előfordul, de majd minden konyhakertben megtalálható. Méteres magasságra is megnövő, nagylevelű növény, apró fehér virágokkal. Két fajtája ismert, az édeskés ízű fehér és sima héjú, és a kékes színű érdeshajú torma, mely erősen csípős ízű. Elsősorban az áthatóan erős ízű változat gyökerét használjuk, többnyire reszelve, de egészben, sőt, a levelét is használva a savanyúságok eltevésénél. A szatmárberegi hátságon Tőtike néven a levelét is felhasználják, gyakorlatilag töltött káposzta töltelékét teszik a torma előkészített levelébe. A népi gyógyászat szerint a lereszelt torma mézzel elkeverve és átpréselve köhögés, rekedtség és légcsőhurut kiváló ellenszere. Úgy tartották, hogy a napi néhány kiskanálnyi torma sziruppal az influenza is megelőzhető. Az orvosok megállapították, hogy a torma rendszeres fogyasztása a gyomor és hólyagrák kialakulásának veszélyét csökkentheti. Étrendünkbe tehát célszerű beépíteni, mártást és pürét is készíthetünk belőle. Következő adásunkban a gombákról fogok beszélni. Köszönöm figyelmüket, jó éjszakát kívánok!
Csikorog a nátszál, hajd a szélben, de Thank you. a heart.